Akkor vágjunk is bele. Két héttel ezelőtt ugye ott hagytuk abba, hogy az ideális gáz molekula közepes kinetikai energiáját vizsgáltuk, és ennek megfelelően egészen eljutottunk odáig, hogy ebből a közepes kinetikai energiából meghatároztuk az univerzális gázállandót, amely tehát minden gázra azonos, független, egyetemes állandóként viselkedik. Értéke egyébként ugye 8314 joule per kilomol Kelvin az ESI mértékegységrendszerben. Ugye levezetgettük a Boltzmann állandót is, illetve Boltzmann állandó után megkaptuk azt a bizonyos béta állandót is, amely pedig a közepes kinetikai energia és a hőmérséklet közötti lineáris szorzó tényező volt. Erre ugye rájöttünk, hogy ez nem más, mint másfélszerese a Boltzmann állandónak, és így egy konkrét értéket kaptunk tehát. És ott hagytuk abba, hogy a szabadságfok fogalmába nem mentünk már bele részletesen. Ezzel kapcsolatosan annyit szükséges tehát tudni, hogy ugye ideális gázról beszélünk még a továbbiakban is, és mivel nem rendelkeznek potenciális energiával, annak következtében, hogy egymás között vonzó és taszító erők nem ébrednek, azaz az egymáshoz viszonyított hely függvényében nem változik az energiatartalom. Ennek megfelelően csak a haladó és forgó mozgásformákból származó kinetikai energiával rendelkezhetnek. Ugye itt ennek megfelelően, hogy a forgó mozgásból származó, illetőleg abban tárolt kinetikai energiát is figyelembe tudjuk venni, be kell vezetnünk a szabadságfok fogalmát. Ugye abban az esetben, hogyha elképzelünk egy teljesen tetszőleges testet, vagy akár legyen az egy háromdimenziós kiterjedéssel rendelkező gázmolekula, akkor megállapíthatjuk azt, hogy egyrészről képes a tér három irányába haladó mozgást végezni, illetőleg a három irány által kijelölt tengelyek körül forgó mozgásra is képes. Tehát ennek megfelelően a térben a test helyzete hat független koordinátával írható le, az XYZ lineáris eltolás vektor koordinátáival, illetőleg az alfa, béta, gamma szögelfordulások koordinátáival. Ezek az egymástól független koordináták tulajdonképpen a szabadságfokok. Meg kell állapítanunk ugye azt is, ami az előző órán már elhangzott, hogy a molekulák nagy száma miatt tulajdonképpen minden mozgásforma egyaránt valószínű lesz. Ennek megfelelően statisztikusan minden egyes szabadságfokra azonos mennyiségű energia kell, hogy jusson. Ez lesz Boltzmann tétele az energia szabadság fokonkénti egyenlő megoszlásáról. Idegen szóval az ekvipartíció elve ez. Ezek után, mivel az előzőekben megállapítottuk azt, hogy a haladó mozgásból származó közepes kinetikai energia az tulajdonképpen 3/2 K-szor T, akkor innentől kezdve vihetjük tovább a dolgokat egy szabadságfokra is. Mielőtt azonban ezt megtennénk, nézzük meg azt, hogy egyáltalán hány szabadságfokkal rendelkezhetnek a különböző térbeli kialakítású molekulák, illetőleg atomok. Tehát a molekulák szabadságfoka a térbeli felépítéstől és leggyakrabban az atomszámtól függ. Egyatomos gázok, például a nemes gázok, amelyek ugye anyagi pontként viselkednek lényegében, ugye nincsen számottevő térbeli kiterjedésük semmelyik irányba, ennek megfelelően a forgó mozgásban tulajdonképpen olyan elhanyagolható mennyiségű energia tárolására képesek, hogy ez a lineáris mozgáshoz képest nem fog számottevő mértéket ölteni, vagyis három szabadságfokuk az a tér három irányába történő mozgásból fakadó energiatároló képességet fejezi ki. Tehát, más szóval, a saját tengely körüli forgása nem változtatja meg a térbeli elhelyezkedést, akár anyagi pontként, akár ugye egy gömbfelülettel határolt kis térrészként gondolunk egy ilyen egyatomos gázra, ennek megfelelően csak az egyes tengelyek irányába történő elmozdulás fog energiatároló képességgel rendelkezni. Tehát a forgó mozgásra végtelenül kis energia jut a haladó mozgáshoz képest. Ez tehát egy fontos dolog, hogy megjegyezzük azt, hogy ha egyatomos gázzal van dolgunk, akkor annak a szabadságfoka 3 lesz. A két atomos gázok, vagy olyan több atomos gázok, melyekben minden atom egy vonalba esik, más néven lineáris a molekula szerkezeti felépítése, tipikus példa erre a széndioxid. Ebben az esetben a molekula atomjain átvenő tengely az egyetlen, amely körüli forgás lényegében nem fogja megváltoztatni a térbeli helyzetet. Így tehát két másik tengely körüli forgás, mint új szabadságfok bejött a játékba, tehát a három haladó mozgáson kívül már két forgó mozgás is szerepet játszik az energiatárolásban. Általánosságban tehát én azt szoktam mondani, hogy inkább úgy jegyezzük meg, hogy a lineáris molekulák, és ugye mivel tudjuk, hogy két pontra csak egy egyenest lehet fektetni, ezért a két atomos gázok egyértelműen teljesítik ezt a követelményt, viszont arról érdemes tudni, hogy például ugye a széndioxid, az oxigén ugye egy központi szénatom körül helyezkedik el, méghozzá ugye tudjuk azt, talán még emlékeznek arra kémiából, hogy van két nem kötő elektronpárja, amelyek ugye egymást taszítanák abban az esetben, hogyha nem 180 fok alatt próbálnának a központi szénatom körül elhelyezkedni. Így tehát a széndioxid molekula is lineáris felépítésű lesz, ennek hatására az ő szabadságfokainak száma is 5 lesz. Abban az esetben, hogyha a tér mindhárom irányába rendelkezik kiterjedéssel a molekula, ez azt fogja jelenteni, tehát, hogy mind a három tengely körüli forgás számottevő energiatároló képességgel rendelkezik. Ebben az esetben az összes 6 szabadságfok rendelkezésünkre áll. Például a hétköznapi gázok közül ilyen a vízgőz is. Ugye tudjuk azt, hogy a víz molekula felépítése ugye H2O, ugye a központinak nevezhető oxigén molekula körül a két hidrogén atom nagyjából 120 fok körüli szög alatt csatlakozik, tehát ennek megfelelően ez már semmiképpen nem nevezhető lineáris molekulának, valami olyasmi jellegű kialakítással rendelkezik, tehát mint az itt jelzett háromszög, azzal a különbséggel, hogy ugye nincsen kötés, a mondjuk itt két alsót, hogyha kipécézzük hidrogénnek, akkor azok között ugye nincsen kötés. És ismételten a hidrogének elhelyezkedését az oxigén nem kötő elektron párjai fogják meghatározni azáltal, hogy a hidrogének elektronjait taszítván próbálják meg ebbe a helyzetbe hozni a két hidrogén atomot. Tehát most már tisztában vagyunk azzal, hogy különböző térbeli felépítésű molekulák esetében hogyan és miképpen kell elképzelni azt, hogy hány szabadságfokkal rendelkeznek, utána nézzük azt meg, hogy egy szabadságfokra mekkora energia is jut. Ugye az előzőekben ezt már megelőlegeztem, hogy ugye a múlt óra végén levezettük azt, hogy az átlagos kinetikai energia ugye 3/2 K-szor T, és ennek megfelelően ez ugye még csak egy anyagi pont által a tér három irányába történő haladó mozgás által tárolni képes kinetikai energia volt. Azaz, ennek hatására az ekvipartíció elvét figyelembe véve a három szabadságfok miatt, tehát mivel mi egy olyan modellt vizsgáltunk, amiben három szabadságfok volt, ennek megfelelően a vevé nullal jelzett egy szabadságfokra jutó közepes kinetikai energia, értelemszerűen ennek egy harmada lesz, tehát 1/2 K-szor T-vel lesz egyenlő az egyetlen szabadságfokra jutó közepes kinetikai energia. Vagyis innentől kezdve a későbbiekben akárhány szabadságfokkal is rendelkezzen egy molekula, már a haladó és forgó mozgásából származó energiatároló képességét rögzíteni tudtuk. Ennek hatására tehát az egy molekula forgó és haladó mozgásából származó összenergiatároló képessége, ugye a szabadságfokok száma szorozva az egy szabadságfokra jutó kinetikai energiával, azaz F per 2-ször K-szor T-ként írható le egy F szabadságfokú molekula energiatároló képessége. Ezzel ugye egy egyszerűsítő feltételt már megszüntettünk, továbbra nem feltétlenül csak anyagi pontokként vagyunk képesek kezelni az egyes molekulákat, ha azoknak van térbeli kiterjedése, akkor ezt az energiatároló képesség szempontjából már a szabadságfokok segítségével figyelembe vesszük. Majd a térbeli kiterjedés kapcsán az ideális gáz irányából a valóságos gázok irányába történő elmozdulást meg fogom alapozni, esetleg még a mai nap során, majd meglátjuk, lehet, hogy átcsúszik a következő órára, amikor is egy kis valóságos gázok gyors talpalót tartok. Próbáljuk meghatározni azt, hogy mi lesz az a sebesség, amivel a gázmolekulák állandóan bombáznak minket. Ugye tudjuk azt, hogy 3-2-t K-szor T, ez nem más, mint egy molekula haladó mozgásból származó kinetikai energiája. Ugye ahhoz, hogy most éppenséggel az oxigén vagy nitrogén molekula az forog-e valamely tengely körül, az igazándiból mondjuk azt, hogy nem lesz különösebben érdekes, amikor nekünk csapódik. Tehát ennek megfelelően az ő mozgási energiája lesz, haladó mozgásból származó mozgási energiája lesz az, amely számunkra érdekes lesz. Tehát ezt kell ugye alapul vennünk, és ennek hatására fölírván, tehát azt az egyenletet, hogy az M0-szor C négyzet per 2, ugye itt a C négyzet fölé ugye a hullámot be kell tennünk azért, mert itt egy statisztikai sokasággal van dolgunk, és mi azt érzékeljük, hogy pár száz milliárd molekula másodpercenként nekünk ütközik. Az, hogy most van, aki gyorsabban jön, van, aki lassabban, az ekkora méretek között ugye már kiegyenlítődik. És ez ugye tudjuk, hogy 3-2-t K-szor T-vel lesz egyenlő. Így tehát, mivel mi most ennek a sebességnek az értékére vagyunk kíváncsiak, ugye rendezvén az egyenletet, gyököt vonva belőle, láthatjuk azt, hogy ugye ez 3K-szor T per M0-ként adódik. Viszont ugye a K helyére beírhatjuk azt, hogy ez nem más, mint az univerzális gázállandó és az Avogadro szám hányadosa. Majd pedig itt a nevezőben ismételten végezhetünk egy kis átalakítást, ugye az NM-szer M0, ez ugye nem más, mint az 1 kilomolban található gáz tömege, azaz a kilomol tömeg lesz. Ugye itt ez a következő oldalon meg is jelenik. És ha már erre ránézünk, hogy RM per M, arra esetleg már lehet, hogy ez nem más, mint az univerzális gázállandót, hogyha osztjuk az adott gázra érvényes kilomol tömeggel, akkor nem mást kapunk, mint az adott gázra érvényes specifikus gázállandót. Vagyis egy adott gáz molekuláinak négyzetes középsebessége, ugye hiszen már négyzetgyököt vontunk belőle, az abszolút hőmérséklet négyzetgyökével lesz arányos, és mellette van még egy háromszor R specifikus szorzó tényező. Tehát ez lenne az a viszonylag egyszerű képlet, amelynek segítségével meghatározhatjuk azt, hogy statisztikai átlagban mozgási energia szempontjából közepes átlagsebessége mekkora a molekuláknak. Végezzünk is röviden, tömören egy apró cseprő kis példát. Hát eléggé kellemes hőmérséklet uralkodik most itt a teremben, tehát feltételezhetjük, hogy valahogy 25 Celsius fok környékén található. Ennek megfelelően ez ugye abszolút hőmérsékletre átváltva 298 Kelvin. Mondjuk legyen az általunk, ugye az élet szempontjából is érdekes oxigén molekula az, aminek a vizsgálatát végezzük. Ennek ugye tudjuk azt, hogy 16-os az atom tömege, vagyis kilomol tömege ebből fakadóan 32, hát itt eléggé hanyagul lehagytam a mértékegységet, kilogram per kilomol lesz. Ez azért érdemes ugye megjegyezni. Itt már a számításban azért már behelyettesítésre került. És annyit láthatunk, hogy itt ugye behelyettesítve az egyes mennyiségeket, mértékegységeket, látunk egy szép nagy számot, amiből ha négyzetgyököt vonunk, egy nem sokkal kisebb szám adódik, úgy körülbelül kerekítve 482 méter per szekundum lesz az az átlag sebesség, amellyel tehát az oxigén molekulák, amik itt körülöttünk vannak, bombáznak minket folyamatosan. Ez azért egy eléggé nagy mennyiség, tehát ha belegondolunk abba, hogy ha mondjuk tépünk az autópályán körülbelül 144-jel, mondjuk azért 144-jel, mert az ugye méter per szekundumra átváltva, az pontosan 40-nel lesz egyenlő. Érezhető, hogy ez még mindig 12-szer több. Tehát a minket körülvevő gázok azért lesznek gázhalmaz állapotban, mert annyira gyorsan mozognak a molekuláik, hogy már ezt a halmaz állapotot létre tudják hozni. Nem kötődnek egymáshoz annyira, hogy folyadék vagy szilárd halmaz állapotba kerüljenek. Még mielőtt tovább mennénk, egy érdekes kis dimenzióanalízist szeretnék itt felvázolni a társulatnak. Nevezetesen, hogyha megnézzük azt, hogy mi van itt a gyökjel alatt, ugye Joule per kilomol Kelvin az univerzális gázállandónak a mértékegysége, ezt ha beszorodjuk Kelvinnel, akkor ők ugye kiejtették mást, illetve hogyha elosztunk még kilogram per kilomollal, akkor megmarad Joule per kilogram. Hogyha ezt tovább transzírozzuk esi alapegységek irányába, akkor azt láthatjuk, hogy ugye a zsúl az nem más, mint kilogramszor méter négyzet per szekundum négyzet, ezt akarjuk elosztani kilogrammal, tehát a tömeg mértékegységei kiejtik egymást, és maradt méter négyzet per szekundum négyzet. Ha ebből gyököt vonunk, akkor méter per szekundumot kapunk, vagyis ha valaki azt látja, hogy egy sebesség egyenlő gyök alatt zsúl per kilogrammal, az nem lesz rossz, mert ha elvégezzük a dimenzió analízist, akkor rájövünk arra, hogy egy ilyen fajlagos energia jellegű mennyiségből, ha négyzetgyököt vonunk, akkor az bizony méter per szekundum dimenziót fog nyerni. Ez majd az első főtételnél lesz különösen érdekes, amire néhány hét múlva rá fogunk térni. A sebesség eloszlás egyébként körülbelül így néz ki. Amit mi most meghatároztunk, az egyébként már a leszálló ágán lesz ennek az eloszlás függvénynek. Érdekességképpen ugye annyit szükséges tudni, hogy ez valami olyasmi lesz, hogy ugye mi azt a sebességet határoztuk meg, amit mint közepes kinetikai energia átlagot érezzük. Tehát ennek megfelelően azok, akik ennél gyorsabbak, azok ugye négyzetes összefüggés miatt jóval nagyobb kinetikai energiával fognak rendelkezni, akik pedig kisebbek, azok pedig jóval kisebbel, tehát egyre inkább kisebb energiával rendelkeznek, tehát ezért nem a függvény maximum pontjában találjuk meg ezt a C hullám, ugye négyzetes középsebességet, hanem attól egy picit jobbrább. Ez azt jelenti, ugye, hogyha megnézzük, ez ugye dn per dc, tehát az adott C sebességre jutó N molekula szám, tehát ez azt jelenti, hogy az adott C sebességgel hány molekula mozog lényegében. És ugye azt látjuk, hogy a legtöbben ezzel a C csillagsebességgel mozognak, de mi igazándiból ezt a C hullám négyzetes középsebességet érezzük aztán a bőrünkön. Ez ugye abból fakad, hogy a közepes kinetikai energia az, amit végül mi meg tudunk érezni, érzékelni, tudunk hőmérséklet formájában. Vagyis lesz még egy olyan érdekes sebességünk, ez a C csillag, amely pedig arra lesz tulajdonképpen azért lesz érdekes, mert ezzel a sebességgel mozognak végezetül, ugye darabszám szerint a legtöbben. Ugye itt egy számítás végeredményeképpen is látható egy kicsit érdekesebben, már skálázva a sebesség tengelyen az értékek. Amint látható, ugye az előbb majdnem olyan 500 méter per szekundum környékét kaptunk, tehát valahol itt helyezkedik el az a bizonyos C hullám négyzetes középsebesség, amit a bőrünkön érzünk. És amint látható, a maximuma ennek a függvénynek egy picivel 400 méter per szekundum előtt helyezkedik el. És még mielőtt ezt szám szerint is megnéznénk, akkor egy pár szót ejtsünk erről a tartományról. Ugye ez a tartomány lesz az, ami például a ruhák száradását lehetővé teszi. Nevezetesen, ugye egy statisztikai átlaggal találkozunk. De ez nem jelenti azt, hogy néhányan ne közlekedhessenek jóval nagyobb sebességgel. Ugye durván 500 méter per szekundum jött ki az előbb, ehhez képest, ha egy-két molekula még mozog 1000 méter per szekundummal, az ugye kétszeres sebesség, de négyszeres mozgási energia. Tehát ennek megfelelően a száradó ruhában benne lévő vízmolekulák néha-néha kapnak egy ekkora pofont, és bizony kirepülnek onnan, és folyadék halmazállapot után, ugye gőz, azaz gáz halmazállapotban fogják folytatni életüket. Tehát ennek köszönhető az, hogy a víz ugye szoba hőmérsékleten is szépen lassan elpárolog, hiszen a statisztikai átlag az körülbelül itt található, de ennél nagyobb mozgási energiával is még vannak, akik bizony rendelkeznek, és ennek hatására előbb-utóbb gőzhalmazállapotba juttatják a vizet. A sebességeloszlás függvényt, hogyha levezetjük, akkor végezetül arra juthatunk, hogy ez a bizonyos C csillag maximum érték, ez 2-ször RM per M-szer T pontban fog megjelenni, azaz tulajdonképpen az általunk előzőleg meghatározott négyzetes középsebesség kétharmada lesz az az érték, amely sebességgel a legtöbb gázmolekula mozog. A számítást ugyanúgy az oxigénre elvégezve, azt láthatjuk, hogy ez 393,5 méter per szekundumra adódik, vagyis ha ide gyorsan visszalapozunk, akkor látható, hogy valóban ezek az egyszerű képletek is kihozták azt, amit ugye ez a bonyolult összefüggéssel leírható függvény egyébként mutat szépen, hogy valahogy 400 méter per szekundum sebességérték előtt található az az érték, amellyel a legtöbben közlekednek. De mivel mi nem lineáris, hanem négyzetes összefüggéssel érzékeljük ugye a hőmérsékletet, ennek hatására tehát nem ez az érték lesz az, amit a hőmérsékletet tudunk határozni, hanem az a 482 méter per szekundum, amit az előzőekben levezettünk. Kérdés az eddig elhangzottakkal kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor egy nagyon rövid technikai szünet után folytatom a hő és fajhő témakörével, amely tulajdonképpen nem más, mint az egyik leggyakrabban létrejövő energetikai kölcsönhatás, tehát a hő, amely során tehát két rendszer között fennálló hőfokkülönbség hatására a melegebb rendszerből energia áramlik át a hidegebb rendszerbe, ezt nevezzük hőnek. Tehát ez egy fajta energetikai kölcsönhatás, és nézzük akkor, hogy hogyan s miképpen tudjuk jellemezni. Ugye attól függően, hogy most hőt adunk át, vagy veszünk el az adott rendszerből, ugye visszaemlékeztetnék itt az előző óra elejére, mi az a rendszer, ugye az a része az anyagi világnak, amit vizsgálataink górcsöve alá veszünk, és ennek függvényében, hogyha attól elveszünk hőt, ugye akkor hőelvonásról, ellenkező esetben pedig hőközlésről beszélhetünk. Ugye annyit tudunk, hogy a hőfok a hőmérséklet az mindenképpen szeretne kiegyenlítődni a rendszerek között. Ennek megfelelően a melegebb rendszer tehát hőt ad le, a hidegebb pedig hőt fog felvenni. A hőközlés vagy hőelvonás segítségével különböző állapotváltozásokat, folyamatokat tudunk létrehozni, és ami érdekes, hogy ugyanaz a hőmennyiség azonban különböző állapotváltozások során is közölhető egy rendszerrel. Illetve ugyanaz a hőmennyiség nem biztos, hogy minden körülmények között ugyanabba a végállapotba juttatja el a rendszert. Gondoljunk például a legegyszerűbb, úgymond konyha nyelvre is lefordítható dologra, hogy most éppenséggel fedővel vagy fedő nélkül forralunk föl egy adag vizet. Tegyük föl, hogy a kiindulási feltételek ugyanazok. Ebben az esetben, hogyha fedő nélkül melegítünk, akkor jóval több hőre van szükség, ugye, mivel távozik egy része a környezetbe. És ennek megfelelően tehát kijelenthetjük azt, hogy egy közölt hőmennyiség az még nem lesz egyértelmű válasz arra, hogy egy adott kiinduló pontból hová tudjuk eljuttatni a rendszert. Azaz, mivel ez nem egyértelmű, ezért nem lesz a rendszernek állapotjelzője. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a hő bár igen fontos része a folyamatoknak, és ennek megfelelően tehát a folyamatok leírásában jelentős szerephez jut, de nem lesz állapotjelző, mivel egyértelműen nem határozza meg adott kiinduló pontból a végállapot pontját. Tehát a hő nem állapotjelző. Másik fontos dolog, ugye az előzőekben beszéltünk arról, hogy van hőbevitel, hőelvonás. Nézzük meg azt, hogy ezek szempontjából, hogyha számszerűsíteni szeretnénk a dolgokat, akkor milyen konvenciókhoz kell kötnünk magunkat. Ha van egy rendszerünk, akkor rendszercentrikusan szeretnénk meghatározni mindig az egyes előjeleket. Itt látható is a függőleges vonal, tehát ez mindenképpen megjegyzendő, ha nem is így szó szerint. De lényeg az, hogy abban az esetben, hogyha a rendszerbe hőt viszünk be, akkor annak előjele pozitív lesz, ha pedig hőt vonunk el belőle, akkor ennek a hőmennyiségnek az előjele negatív lesz. Tehát ez lenne végül is a lényeg. Ez a zárt helyi és vizsga példákban is gyakorta elő szokott fordulni, hogy a szöveges feladat kiírásban ennyi szerepel, hogy az elvont hő mennyisége ennyi és ennyi. És akkor rögtön tudni kell, hogy abból a szóból, hogy elvont, ott van egy negatív előjel. És innentől kezdve, hogyha például majd a későbbiekben ismertetett első főtételt felírjuk, akkor a Q helyébe mínusz értéket kell behelyettesítenünk, és úgy ad majd helyes végeredményt. Tehát ha hőt viszünk be, akkor az előjel pozitív, ha hőt vonunk el, az előjel negatív. Itt az előző ábrán ugye látható volt a munka is, munka szempontjából is, hogyha mi végzünk munkát a rendszeren, azaz mi közlünk energiát ennek hatására, például összenyomunk egy adott közeget, például ugye fújjuk föl a bicikli kereket és a pumpát pumpáljuk, ennek hatására ugye a pumpa munkaterében összenyomjuk, összesűrítjük a levegőt, ennek hatására ugye mechanikai munkát viszünk be a rendszerbe, a rendszer energiatartalma növekszik, vagyis tehát a vele közölt munka előjele pozitív lesz. Hogyha pedig lenyomjuk a pumpa dugattyúját, aztán elengedjük, és az szépen visszatér, ha nem is pont eredeti helyzetébe, de ahhoz közeli pontba, akkor pedig ugye bent tárolt levegő végez munkát végül is a dugattyún, hiszen ugye az ő energiatartalma a dugattyú potenciális energiájának növelésére fog fordítódni. Tehát ennek megfelelően a munka esetében is ilyen konvenciókhoz köthetjük magunkat, hogy a befektetett munka a rendszerbe pozitív, a rendszertől elvont munka, tehát a rendszer által leadott munka előjele pedig negatív lesz. És ennek kapcsán egy kis gondolatmenet, majd a következőkben lesz szó munkáról is, ez vélhetően jövő hét környékén kerül sorra, hogy a két energiafajta között azért elég sok hasonlóság áll fönn. Például az, hogy a munka sem lesz állapotjelző, tehát itt is végezhetünk ilyen logikai eszmefuttatást, hogy alkalmasint ugyanannyi munka befektetésével nem biztos, hogy ugyanoda jutunk el, tehát így belátható az is, hogy ahogyan a hő mennyiség sem, úgy a munka sem lesz állapotjelző, bár a folyamat leírásában igen jelentős szerep jut neki is, tehát az energia tartalmának változása, a rendszer energia tartalmának változására utal mind a kettő. Egy alapvető különbség lesz, ezt majd részletesen a második főtételnél fogjuk venni, nevezetesen, hogy a munka mindig átalakítható hővé, fordítva viszont a hő teljes egészében sohasem alakítható át munkává. Ez ugye az örök mozgó lenne, tehát ennek megfelelően nevezetesen másodfajú örök mozgó lenne, tehát hő teljes egészében sosem alakítható át munkává. Mindig lesz egy valamekkora hőveszteségünk, egy elvont hő, amely ugye nem távozhat munka formájában a rendszerből. És nézzük meg, hogy a hő hogyan jellemezhető mennyiségileg. Ehhez gyorsan egy kis gondolatban lefolytatott kísérletet végezzünk el. Egy nagy hőmérsékletű fémdarabot hideg vízbe dobva a két anyag hőmérséklete kiegyenlítődik. Ennek hatására a víz tehát föl fog melegedni. Ha adott tömegű és adott kezdő hőmérsékletű, tehát azonos kiinduló paraméterekkel jellemezhető kísérleteket végzünk, akkor a víz felmelegedése arányos lesz a fém tömegével, a fém hőmérséklet csökkenésével, és függni fog a fém fajtájától. Ez ugye végezetül arra a jól ismert kifejezésre fog minket juttatni, hogy a hő az tehát egyenlő lesz a rendszer tömegével, egy anyagra jellemző állandóval, és a hőmérséklet különbséggel. T2 minusz T1, ugye T2, ez a kettes állapotbeli, azaz végállapotbeli hőmérséklet, a T1 pedig a kezdő hőmérséklet. Ez a különbség jelölhető delta T-vel is, amely az adott folyamatra jellemző hőmérséklet különbség lesz. Nézzük meg, hogy ez a C anyagra jellemző állandó, ez végül is milyen formát is fog ölteni, mivel ugye a hő egy energiafajta, ezért a két oldalon zsúl dimenziójú dolgoknak kell megjelennie. Tehát a Q dimenziója ugye zsúl, az M-szer C-szer delta T az ugye kilogramm szorozva Kelvinnel, és szorozva valamivel, ami ugye a C anyag jellemzőnek lesz a dimenziója, és ennek kell egyenlőnek lennie zsullal. Azaz, ebben az esetben már is látható, hogy ez az anyag jellemző ez nem más dimenzióval rendelkezik, mint zsúl per kilogramm Kelvin. Ez lesz tehát a fajhő, amely megadja, hogy mekkora energia kell egységnyi tömegű test egységnyi hőmérséklet növeléséhez. Ez szövegesen is látható a következő dián. Tehát még egyszer ez a C fajlagos anyag jellemző neve fajhő, amely tehát megadja, hogy egységnyi tömegű test hőmérsékletének 1 Kelvinnel való emeléséhez mekkora hőmennyiségre van szükség. Ugye ez sejthető, hogy a fajhő egy anyag jellemző, és értéke minden anyagra más és más. Annyit szükséges tudni, ami valószínűleg középiskolás fizikában is már előkerült, ugye ez az M-szer C-szer delta T képlet, ez vélhetően mindenkinek ismerős, hogy nem különösebben foglalkoztunk különböző fajhő értékekkel. Itt viszont a gázok tekintetében, a termodinamikában mindenképpen szükséges megkülönböztetnünk különféle fajhőket azért, mert a fajhő értéke egyrészről függ a gázok esetében a nyomástól és hőmérséklettől, másrészt pedig attól is függni fog a fajhő értéke, hogy milyen módon közöljük az adott gázzal a hőmennyiséget. Ezt mindjárt össze is fogjuk hasonlítani két alapvető példán keresztül, egy állandó térfogaton és egy állandó nyomáson létrejövő állapotváltozás segítségével. Tehát a folyamattól is függ gázok esetében a fajhő, de ezen kívül még annyit is szükséges tudni, hogy a nyomástól és a hőmérséklettől is függni fog. Szerencsénkre a műszaki gyakorlatban azt mondhatjuk, hogy a nyomástól való függés az elhanyagolható, úgyhogy lényegében arról szükséges tudni, és ez kiemelten fontos lesz a számonkérések során is, hogy a fajhő az alkalmasint a hőmérséklet függvényeként is leírható. Ez attól függ, hogy éppenséggel milyen bonyolultságú modellt szeretnénk alkalmazni. Mert ha csak úgy körülbelül arra van szükségünk, hogy mondjuk egy dugattyús motor hengerében történik valami kompresszió, kiindul valamekkora hőmérsékletről, és tegyük föl, hogy az a fajhő nem változik, akkor úgy gyorsan, röviden, tömören ki tudjuk számolni, hogy nagyjából mekkora véghőmérsékletről van szó. Tehát ennek megfelelően most egy 800 vagy mondjuk 1000 fokos hőmérsékletre alkalmas szerkezeti anyagot akarunk használni. Ha viszont arról van szó, hogy mekkora hűtővíz mennyiségre van szükség például, akkor érdemes szépen kikalkulálni azt, hogy hogyan változik a fajhő, és akkor nem 850 fokot kapunk mondjuk, hanem 843-at, és akkor már is lesz valami értelme az egésznek. Tehát egy pontosabb modellt alkalmazva pontosabb eredményekhez juthatunk, viszont annak az árán, hogy ez a pontosabb modell természetszerűleg bonyolultabb is lesz az eddig alkalmazottaktól. Tehát az, hogy a hőmérséklettől való függést figyelembe vesszük-e vagy sem, az mindenképpen egyértelműen benne lesz a feladatok kiírásában. Tehát ilyen címszó alatt, hogy nagybetűvel felkiáltójellel a végén, hogy a fajhő a hőmérséklet függvénye. Ha ez nincs ott, akkor pedig lehet az egyszerű modellel számolni, aminek segítségével tehát egyszerűen gyorsan megkapható a végeredmény. A hőkapacitás, ez leginkább a házi feladatban lesz kifejezetten fontos, ugyanis a gázkeverékekkel kapcsolatos házi feladatban a különböző vonatkoztatásokkal rendelkező fajhők közötti átváltást tulajdonképpen az adott tömegű rendszer hőkapacitása fogja számunkra biztosítani. Ugye kis C-vel jelöltük a fajhőt, ami az egységnyi tömegű test egységnyi hőmérséklet növekedéséhez szükséges energiát, hőmennyiséget jelölte. A hőkapacitás az egy adott M tömegű test esetében szükséges hőmennyiség ahhoz, hogy ismételten egy Kelvinnel növeljük a hőmérsékletét. Ez tehát úgy is leírható, hogy a fajhő szorozva az adott M rendszer tömeggel adja a nagy C hőkapacitást. Ugye erre a szimbólumképzésre már láthattunk példát, például a térfogat és a fajtérfogat kapcsán. Ugye, hogyha a fajtérfogatot akarjuk származtatni, akkor ugye a térfogatot elosztván a tömeggel, ugye szimbólumok szempontjából nagy V-ből csináltunk kis V-t. Itt is hasonló lesz a dolog, ugye a nagy C úgy generálódik, hogy a kis C-t meg kell szoroznunk M-mel. Tehát a fajhő és a hőkapacitás között ugye az átjárást az adott rendszer tömege fogja megadni, és ez a hőkapacitás tehát egy adott rendszerre ugyanaz lesz. Tehát mondjuk föltehetjük azt, hogy mondjuk itt van nagyjából, tegyük föl, hogy 1000 köbméter levegő ebben a teremben. Ennek van egy adott tömege, sűrűségéből adódóan körülbelül 800 kg-nyi levegőről beszélünk. Tehát ha azt akarjuk megnézni, hogy ebből a 800 kg-ból az 1 kg-ra jutó hőmennyiség az 1 fokos hőmérséklet különbség megvalósításához mekkora, akkor kapunk egy értéket. De ha azt akarjuk megnézni, hogy egy köbméter levegőnek az adott hőfok változásához mekkora hőmennyiségre van szükség, ez pedig a térfogat egységre vonatkoztatott fajhőt fogja számunkra adni. Tehát a fajlagos hőkapacitás, a fajhő, az nem csak a hőkapacitás tömeggel való osztásának eredményeképpen születhet. Tehát az előzőekben megbeszélt fajhő, amit simán C-vel jelöltünk, és joule per kilogram Kelvin volt az ő mértékegysége, az ugye visszavezetvén az imént megjelent hőkapacitásból azt mondhatjuk, hogy ugye a nagy C hőkapacitást, ha elosztjuk az M rendszer tömeggel, akkor megkapjuk a fajlagos hőkapacitást, azaz fajhőjét a rendszernek. Ha viszont a Q-t úgy írjuk föl, hogy ez nem az M-szer C-szer delta T, hanem a rendszer térfogata szorozva a térfogategységre vonatkoztatott fajhővel, akkor lényegében ugyanazt kapjuk, és ez lesz ugye a kettő közötti átjárási lehetőség, hogy a hőmennyiség, illetőleg a hőkapacitás azonos lesz. Ugyanez eljátszható a kilomol hővel is, ami az egységnyi mennyiségű, tehát egy kilomolnyi anyagra vonatkoztatott fajhő. Ez is érdekes lesz a házi feladatban, mivel előfordulhat olyan, hogy egy kilomolra vonatkoztatott kilomol hőt kell meghatározni. Nézzünk is majd rá, ha minden igaz, ilyen jellegű példát, hogy hogyan lehet ezek között váltogatni. Ugye itt mű az előzőekben, ugye valami anyagmennyiség szorozva a molhővel és szorozva a hőmérséklet különbséggel fogja megadni számunkra a Q hőmennyiséget. Ez a mű pedig nem lesz más, mint az adott rendszer tömege, elosztva a kilomol tömeggel, így tehát megkapjuk azt, hogy hány kilomolnyi anyag található ebben az adott rendszerben. Ugye kilogramm van idefönt a számlálóban, nevezőben pedig kilogramm per kilomol, tehát az a két kilogramm kiejti egymást, a kilomol pedig ugye fölvándorol a számlálóba, tehát a műnek kilomol lesz a mértékegysége. Azaz, ugye a hőkapacitás figyelembe vételével, mivel a Q az egyenlő lesz a C-szer delta T-vel, innentől kezdve az átjárás már viszonylag egyszerű lesz, látható is a kiemelés, tehát a hőkapacitás egyenlő lesz az M-szer C-vel, ugye ez volt az eredeti definíciónk, de ha más oldalról közelítünk, akkor ez épp úgy egyenlő lesz a rendszer térfogatának és a térfogat egységre vonatkoztatott fajhőnek a szorzatával, illetve a rendszerben található kilomolokban kifejezett anyagmennyiségnek és a kilomol hőnek, tehát az egységnyi anyag mennyiségre vonatkoztatott fajhőnek a szorzatával. Ha tehát arról van szó, hogy határozzuk meg a térfogat egységre vonatkoztatott fajhőt, és mi nekünk olyan információink vannak, amelyek csak tömegegységre vonatkoztatott értéket adnak meg, tehát ezt tudjuk kiszámolni, de erre van szükségünk, és tegyük fel, hogy ismerjük a tömeget és a térfogatot, akkor rendezvén ezt az egyenletet, a C vesző ugye nemes egyszerűséggel M per V szer C-ként fog adódni, azaz végül is rószor C-ként meg is kapható gyorsan a C vesző térfogat egységre vonatkoztatott fajhőnk. A fajhő megadási módjai, itt akkor most részleteiben is belemennénk abba, hogy hogyan s miképpen lehet egy gáz esetében a fajhőt megadni. Tehát a fajhő a hőmérséklet függvénye a gázok esetében, ezt megállapítottuk. Viszont, ugye ez csak a pontos számítások esetében szükséges feltétlenül számításba venni. Abban az esetben, hogyha gyorsan, még egyszer mondom, valami egyszerű kis kalkulációt szeretnénk végezni, akkor nem feltétlenül szükséges. Tehát előfordulhat az, hogy mondjuk egy bonyolultabb példában a fajhőt állandóként kezeljük. Viszont, amikor kifejezetten a fajhő változásáról szól egy hosszabb lélegzetvételű példa, ott pedig éppenséggel ezt a számítási eljárást kell majdan visszaadnia a hallgatónak. Tehát annak függvényében, hogy milyen pontosságot szeretnénk elérni, a következő lehetőségek adottak. Tulajdonképpen az első pont, a konstans fajhő használata az, ami ugye egy pontatlanabb modell, hiszen nem veszi figyelembe a hőmérséklet függést. A másik kettő, az már pontosnak mondható, viszont ugye analitikus függvénnyel tulajdonképpen nekünk kell igazániból matematikai apparátus segítségével sokat számolgatni, vagy esetleg grafikusan, bár ez ugye már napjainkban kiveszőfélben van, vagy pedig táblázatosan adott a fajhő, ilyenkor nem kell túl bonyolult műveleteket végeznünk, viszont sokat kell cserébe. Tehát az analitikus függvény esetében nem kell sok műveletet végezni, viszont azok bonyolultak. A táblázat esetében nem bonyolultak a műveletek, viszont többre van szükség a végeredményhez. Tehát ez a három lehetséges dolog van. Vagy arról van szó, hogy egy feladatban konstans a fajhő, vagy kapunk rá egy függvényt, ami ott le lesz szépen írva képletgyanánt, vagy felhívás rá, hogy táblázatból kell venni az értékeket. Nézzük akkor, hogy a hőmérséklettől való függést hogyan tudjuk bevenni a játékba. Ugye az előzőekben egy adott véges folyamatra érvényes Q hőmennyiséget írtunk föl, M-szer C-szer delta T-ként. Viszont mi van akkor, hogyha ez a C közben, ugye menet közben változik? Ugye akkor a differenciális mennyiségre volnánk igazándiból kíváncsiak, és ebből szeretnénk majd aztán valamit levonni. Tehát írjuk föl ugyanezt az egyenletet differenciális kicsiny mennyiségek segítségével, dq egyenlő m-szer c-szer dt-ként fogjuk tehát megkapni ezt az egyenletet. A fajhő ebből a képletből, mint a hőmérséklet függvénye, így fejezhető ki tehát, hogy a C, amit jelölhetünk ugye C függvénye T-ként is, 1 per M-szer dq per dt. Tehát ismételten visszakaptuk azt, hogy az az elemi hőmennyiség, ami az elemi hőmérséklet változáshoz szükséges, feltéve, hogy a rendszer tömege egységnyi. Tehát ez az adott hőmérséklethez tartozó valódi fajhő, ez értelemszerűen, tehát minden egyes hőmérséklet értéknél más és más lesz, és ez általánosságban elmondható, hogy szigorúan monoton növekedni fog. Tehát a valódi fajhő segítségével, ha számolunk, akkor egy adott 1-es és 2-es pont között lejátszódó folyamat esetében a Q1-2 az sajnos nem másként kapható meg, mint M-szer integrál T1-től T2-ig C-szer dt. Ugye ez lenne tulajdonképpen az, amikor analitikus függvényt kapunk, hogy ezt szépen integrálni, és akkor innentől kezdve megvagyunk, csak ugye az integrálás, mint úgymond alapművelet, azért egy kicsit bonyolultabb, mint az összeadás vagy a kivonás. Tehát ez az analitikus megadással egyértelműen meghatározhatóak tehát a végeredmények, viszont mondom, az esetek döntő többségében ez azért túl bonyolult ahhoz, hogy ezt használjuk. Éppen ezért a valódi fajhővel való számolás, tehát gyakran bonyolult és kényelmetlen, ezért csináljunk olyan előre meghatározott értékeket, amelyek bizonyos hőmérséklet határok között az adott gázra jellemző fajhőt takarják. Tehát magyarán ez a termodinamika kialakulásával, tehát az 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje táján ilyen táblázatok meghatározásra kerültek, amelyek nulla és adott hőmérséklet határ között a befektetett hőmennyiség alapján meghatározták azt, hogy mekkora az adott tartományban érvényes közepes fajhő. Tehát helyettesítsük ezt a bonyolult integrál kifejezést egy egyszerűbb, átlagos, közepes fajhővel, amelynél csak azt szeretnénk tudni, hogy mi az alsó és mi a felső határ. És közben nem érdekel minket az, hogy hogy változik effektíve az a függvény. Legyen nekünk leírva valahol az, hogy ezen alsó és felső határ között átlagosan mi lesz a fajhőnek az értéke. Ugye a helyzet az egy kis segítségként, ugye jobban el lehet képzelni úgy, hogyha megnézzük azt, hogy ugye itt van a hőmérséklet, itt pedig a fajhő. És tegyük fel, hogy van valamilyen lefutása ennek a függvénynek. Van egy T1-es és van egy T2-es hőmérsékletünk, és szeretnénk tudni azt, hogy mekkora a T1 és T2 között a hőmennyiség. Ugye, ha már egyszer fajlagos és összenergiákkal, illetőleg jellemző paraméterekkel dolgoztunk, ugye, tehát hasonlóképpen ahhoz, hogy az M-szer kis C az egyenlő nagy C-vel formálisan, tehát magyarán egy fajhőt, hogyha megszorzunk a tömeggel, akkor hőkapacitást kapunk, hasonlóképpen játszunk el ilyesmit a hőmennyiséggel is, tehát a teljes rendszerre érvényes hőmennyiség, hogyha elosztásra kerül a tömeggel, akkor egy fajlagos hőmennyiséget fogunk kapni. Tehát a Q fajlagos hőmennyiség, mint Q per M kerüljön ugye meghatározásra, és ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy itt van egy T2 és T1 hőmérséklet határok között lefutó folyamatunk, aminél így változik a fajhő. Ennek hatására, tehát ha valahol kiszemelünk egy elemi hőmérséklet változást, akkor itt a görbe alatti terület, ugye ez a DT szer, ugye ez az adott CT, tehát itt ez a kis területecske, ez a DQ egyenlő CT szer DT lesz. Ugye azért írom kis Q-val, mivel itt a rendszer tömegéről még nem tudunk mit mondani. Tehát csak egy fajlagos mennyiséget tudunk meghatározni ez esetben. És ha azt mondjuk, hogy ezeket szeretnénk összegezni, és ezt az egész területet akarjuk mi megkapni, akkor ez ugye a kis Q1-2 egyenlő, ugye integrál 1-től 2-ig CT DT-ként kapható meg. Viszont, ugye amint mondtam, ez kellőképpen bonyolult, mert mondjuk egy ilyen görbét leírni nem biztos, hogy másod-harmadfokú polinomokkal lehet, hogy csak tizedfokú polinomokról lehet itt beszélni. Ennek megfelelően tehát viszonylag bonyolult lesz a kérdés. Na már most, az egész közepes fajhőnek a lényege az, hogy gyártsunk egy olyan téglalapot, ami a T1-es és T2-es hőmérséklet határok között ugyanakkor a területtel rendelkezik. Tehát ez a jobbra dőlő piros sraffozás az egyenlő legyen a balra dőlő zöld sraffozással. Tehát az ő területük legyen egyenlő egymással. És akkor ennek megfelelően, ugye mit is tudtunk meghatározni? Egy olyan C közepest T1 és T2 között, amellyel, hogyha beszorozzuk a T1 és T2 különbségét, azaz ugye téglalapnak a területét képezzük, akkor pont ugyanakkor a területet nyerünk, mint a valódi függvény alatti, görbe alatti terület kiintegrálásával. Tehát magyarán ezt a C közepest, ha nekünk valaki meghatározta előre, és T1 és T2 között van szerencsénk ezt az értéket megtalálni, akkor innentől kezdve tudjuk azt, hogy T1 és T2 között ennyi lesz a közepes fajhő. És innentől kezdve egy egyszerű szorzási művelettel megkapható az, hogy mekkora a fajlagos hőmennyiség, ha ismerjük a rendszer tömegét, akkor pedig a teljes hőmennyiség is megkapható. Tehát ez lenne a lényege a közepes fajhőnek, hogy egyszerűsítsünk a dolgon, igaz, hogy ez rengeteg mérést eredményezett, illetőleg igényelt annak idején, hogy ezeket a különböző hőmérséklet tartományokban érvényes közepes fajhőket meghatározzák. Ami miatt itt ugye kis téket használok a táblán is, meg a vetítésben is, annak az az oka, hogy hagyományosan Celsius fokokban mérik, illetőleg mért hőmérsékletekkel használjuk a közepes fajhőt. Tehát mivel itt különbségről van szó, ezért ebben a formában még nem lenne érdekes. Majd mindjárt lesz olyan forma is, ami miatt viszont fokozottan oda kell figyelni. Tehát ez nálam az eredeti PowerPointban piros akart lenni, csak hát itt a fényviszonyok miatt nem sikerült annyira kiemelni, tehát mindenképpen ez maradjon meg, hogy itt szerepe van annak, hogy kis tével írjuk, mert ez akkor tehát Celsius fokban helyettesítendő hőmérséklet értékekre utal. Tehát a közepes fajhő definíciója, ami tehát fontos lesz, ezt kérném, hogy kerüljön rögzítése mindenképpen. Tehát a C közepes T1-től T2-ig, ez nem lesz más, hogyha az előzőekben látott egyenletet rendezzük, 1 per T2 minusz T1-szer integrál T1-től T2-ig C-szer, ugye ide is beírhatnánk azt, hogy CT-szer DT. Tehát ez lenne az a kiinduló egyenlet, aminek segítségével aztán már tudunk a továbbiakban lépéseket tenni, és alkalmasint, erre van egy cseles példa, amit mindjárt meg is fogunk oldani, mi van akkor, hogyha a közepes fajhő van megadva, és ezt a valódi fajhőt szeretnénk megkapni. Ugye a valódi fajhőnek az integrálja lesz a közepes fajhő, akkor fordítva a közepes fajhőnek a deriváltja lesz a valódi fajhő. Úgyhogy ezt fogjuk majd mindjárást ki is használni. Amit az előzőekben fölrajzoltam megelőlegezésképpen a táblára, az látható itt is. Tehát az lenne ennek a közepes fajhőnek a lényege még egyszer, hogy egy olyan téglalapnak a magasságát határozzuk meg vele, aminek az alapja épp úgy T1 és T2 közötti szakasszal egyenlő, mint ahogy a valóságban lezajlódó folyamaté, és a folyamatban megkapott Q1-2 fajlagos hőmennyiséggel egyenlő hőmennyiséget produkál a T2 minusz T1-szer C közepes szorzat. Ugye itt a fajlagos hőmennyiség látható, amit az előzőekben már tehát a táblán megelőlegeztem, és tehát a közepes fajhő ez lenne. Ennek segítségével tehát, hogyha ez a közepes fajhő kiolvasható egy táblázatból, akkor onnantól kezdve, ahogy mondtam, már csak osztani, szorozni kell. A táblázatok, ugye ha össze-vissza bármiféle fajta T1 és T2 között szeretnénk meghatározni ezt a bizonyos közepes fajhőt, az bizony igencsak hosszadalmas lenne. Ezért a táblázatok úgy néznek ki, hogy mindig 0 Celsius fok kezdőhőmérsékletről adott 100-al osztható Celsius fok végértékig tartó tartományban vizsgálják és rögzítik az adott fajhőt. Tehát találunk 0-tól 100, 0-tól 200 és így tovább hőmérséklet határok között érvényes közepes fajhőket a táblázatokban. Ebben az esetben a következő lesz a helyzet. Mivel nekünk általában nem adatik meg az, hogy pont 0 fokról induljunk el, ennek megfelelően mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a T1 mi esetünkben nem 0 lesz, viszont az adott táblázatban csak 0-tól találhatóak meg az egyes közepes fajhők. Mit kell ilyenkor csinálni? Ugye a helyzet az, hogy ugye folytatván itt a megkezdett logikai gondolatmenetet, legyen mondjuk ez itt ugye a 0 Celsius fok, nekünk van még egy olyan megkötöttségünk, hogy meg tudjuk határozni a 0-tól T1-ig, meg 0-tól T2-ig tartó szakaszon a közepes fajhőt. Amit ha beszorzunk az adott szakasz hosszával, akkor ugye megkapjuk a fajlagos hőmennyiséget. De nekünk itt a kékkel jelzett azért, mert mi T1-től indulunk csak, és nem 0-tól, nincsen szükségünk. Tehát meghatározzuk először is 0 és T2 között a közepes fajhőt, beszorozván a 0 és T2 különbségével megkapjuk azt a fajlagos hőmennyiséget, amit ezen görbe alatt, ugye 0-tól T2-ig bejárunk. Viszont nekünk ebből az alsó picakra nincsen szükségünk. Tehát határozzuk meg 0-tól T1-ig a közepes fajhőt, szorozzuk be a 0 és T1 különbségével, és ez lesz az a kis kékkel jelölt fajlagos hőmennyiség, ami nem kerül be a rendszerbe, annak okán, hogy mi nem nulláról indultunk, hanem T1-ről. Ez, amit itt az előzőekben szavakban elmondottam, látható fönn a kivetítőn is, tehát meghatározzuk, illetőleg kiolvassuk a táblázatból a 0 és T2 között érvényes közepes fajhőt, beszorozzuk a T2 mínusz nullával, ugye majd mindjárt látható itt az egyszerűsítés, ebből le kell, ez, tehát mi lesz? Ez lesz az a fajlagos hőmennyiség, ami nullától indulva egészen T2-ig a rendszerrel közlése kerülne. Igen ám, de tudjuk azt, hogy 0 és T1 között nem közlünk hőmérsékletet, hőt, mivel a hőmérséklet már eleve T1-ről indult. Ezért ezt a fajlagos hőmennyiséget le kell vonnunk belőle, tehát a C közepes 0-tól T1-ig szorozva T1-0-val, ez levonásra kell, hogy kerüljön. És ez mi lesz? Ez egy fajlagos hőmennyiség lesz még. Nekünk viszont a fajlagos hőmennyiséget még osztanunk kell, ugye azzal a szakasz, annak a szakasznak a hosszával, ami ugye a hőmérséklet különbséget szimbolizálja, tehát T2-T1-jel a nevezőt még föl kell bővítenünk. Tehát végezetül elhagyván ezeket a csúnya nullákat, kapjuk azt, hogy T1 és T2 között a közepes fajhő, a 0 és T2 közötti közepes fajhőször T2, mínusz 0 és T1 közötti közepes fajhőször T1, osztva T2-T1-ként kapható meg. Ez még mindig általános esetben egy kedvező eset, feltételezi azt, hogy a T2 is, meg a T1 is osztható 100-zal. Ha ez nem így van, akkor ezen kívül még meg kell állapítanunk interpolálás segítségével azt, hogy a két százas, két kerek százas határérték között, mondjuk a T1-es legyen 69 fok, akkor 0 és 100 között először is be kell lőnünk azt, hogy 69 foknál mekkora a közepes fajhő. És majd onnan tudunk indulni továbbiakban. Tehát ezek a dolgok még természetesen igényelhetik a táblázatok sajátosságai miatt, ugye mivel ott csak egész százasokra vonatkozó információk lelhetők föl, a kiegészítéseket. A továbbiakban vizsgáljuk meg azt, hogy hőközlés gázok esetében hogyan s miképpen képzelhető el. Ugye abban az esetben, hogyha szilárd vagy folyékony anyagot melegítünk, akkor viszonylag egyszerű dolgunk van, mivel a szilárd és folyékony halmazállapotú anyagok, bár rendelkeznek hőtágulással, ezek ilyen 10-5-en, 10-6-on nagyságrendbe esnek. Tehát elhanyagolhatónak mondhatjuk. Ahhoz képest, amit egy gáz művel, ahhoz képest mindenképpen nem számottevő kategóriába tartoznak. Tehát a gázok térfogat növekedése eléggé számottevő lesz, alkalmasint, ugye többszörösére is növekedhet egy gáz térfogata. Azaz tehát a gázok melegítése ugyanolyan hőmérséklet különbség esetén különböző módon történhet. Ugye vizsgáljunk két speciális esetet, ugye ez a PV diagram lehet, hogy már ismerős. Ugye ebben, ha megvizsgáljuk a gáz, ideális gázok állapotegyenletét, ugye azt kapjuk, hogy az állandó hőmérsékletekhez tartozó görbék egyenlő szárú hiperbolák lesznek. Tehát ezek a hiperbolák azok, amelyek T1 és T2 hőmérsékletekhez köthetőek, és legyen ezek között egységnyi a különbség, tehát vizsgáljunk egy foknyi hőmérséklet különbséggel járó folyamatot, mind az 1-es, 2-es, mind pedig az 1-es és 3-as pontok között, az egyik ugye látható állandó nyomáson, a másik pedig állandó térfogaton végbe menő, ennek hatására speciális állapotváltozás. Ugye a helyzet az, hogy innentől kezdve indexelnünk kell már mindenképpen a fajhőket, és meg kell különböztetnünk a CV állandó térfogaton és a CP állandó nyomáson értelmezett fajhőt. Ugye a helyzet az, hogy mivel a hőmérséklet különbség ugyanaz, Ennek hatására csak is a CP és CV közti különbség adhatja azt, hogy ezeknek a hőmennyiségeknek, ami egyébként, ahogy az előzőekben egy gyatra példa szóban való elmondásával már próbáltam érzékeltetni, különbségük lesz. Nevezetesen ugye azt megállapíthatjuk, hogy az állandó nyomáson történő melegítés esetében ugye az látható, hogy a térfogat növekedni fog, azaz a gáz kitágul. Ennek hatására tehát több energiát kell közölnünk a rendszerrel, mint hogyha állandó térfogaton zajlana le ugyanez a hőközlés. Ugyanis a térfogat változáshoz munkát kell befektetnünk a rendszerbe, tehát nem csak a hőmérsékletét akarjuk ebben az esetben megnövelni, hanem munkát is kell közölnünk a közeggel, annak érdekében, hogy a külső nyomás ellenében növelni tudja a térfogatát. Tehát ez a térfogat változási munka, mint plusz energiaigény jelentkezik a rendszerben, és abban az esetben, hogyha mi ezt beadjuk, akkor létre fog jönni az állandó nyomáson történő állapotváltozás. Amit első körben meg tudunk állapítani, az az, hogy a CP ennek hatására nagyobb lesz, mint a CV, tehát az állandó nyomáson végbe menő hőközlés esetén nagyobb hőmennyiséget kell befektetnünk, mint az állandó térfogaton végbe menő állapotváltozás esetében. Nézzük meg számszerűleg, hogy ez hogyan s miképpen alakulhat. Ugye abban az esetben, hogyha egységnyi mennyiségű közeg, egységnyi hőfok változásáról beszélünk, akkor ugye ez azt jelenti, hogy egyik oldalon van egy fajlagos hőmennyiségünk, a másik oldalon pedig ugye C-szer delta T. Viszont a delta T is egységnyi, tehát szám szerint a C egyenlő lesz a Q-val. Természetesen ne feledjük el, hogy a Q az ugye joule per kilogram, a C pedig joule per kilogram Kelvin, tehát dimenzió szempontjából nem egyeznek, csak szám szerint. No de, ugye az egyik esetben ugye az izokor, azaz állandó térfogaton végbe menő állapotváltozásnál Q1-2 a szám szerint a CV-vel, az állandó nyomás, állandó, bocsánat, térfogaton értelmezett fajhővel lesz egyenlő. A másik esetben pedig az izobár, az az állandó nyomáson végbe menő állapotváltozásnál Q1-3 pedig a CP-vel lesz egyenlő szám szerint. Azt mondhatjuk, hogy a Q1-3 az állandó nyomáson közölt hő, az nem lesz más, mint a Q1-2 és a VV1-3 összege. Tehát ugye be kell fektetnünk azt a hőmennyiséget, ami egyébként állandó térfogaton befektetésre kerülne, meg be kell fektetnünk hőformájában azt a munkát, ami pedig a tágulásra fog fordítódni. Tehát ennek megfelelően kapjuk ezeket az összefüggés, ezt az összefüggést, amit aztán elosztva delta T-vel láthatjuk azt, hogy CP egyenlő CV plusz, ez a VV1-3 per delta T. Most itt meg kell előlegeznem a munkával kapcsolatos ismereteket. Azt fogjuk majd látni, hogy ez a VV1-3, ez P1-szer delta V-ként írható le. Ugye végül is a munka micsoda? Egy erő és az általa okozott elmozdulás szorzata. Ugye mi is lesz az az erő? Az a belső, ugye a külső nyomás ellenében ható nyomás által létrehozott térfogatváltozás. Ugye a nyomás az nem más, mint egységnyi felületre jutó erő. Ugye az egységnyi felületet pedig, ha beszorozzuk azzal a bizonyos elmozdulással, amiből aztán térfogatváltozás jön létre, ugye könnyen belátható az, hogy a P-szer delta V az egyenlő lesz F-szer delta S-sel. Tehát ennek megfelelően P-szer delta V az egy térfogatváltozási munka lesz. Ez viszont F-szer delta T-ként írható le, ugye a P1-szer V1 egyenlő F-szer T1 ismeretében, tehát az állapot egyenlet felhasználásával mondhatjuk azt, hogy végezetül ez a térfogatváltozási munka, ez R-szer delta T lesz. Ha ezt viszont behelyettesítjük a képletünkbe, akkor a delta T kiesnek, És azt kapjuk, hogy a CP plusz, CP egyenlő CV plusz R. Vagyis megállapítható, hogy egy adott gázra az állandó nyomáson és állandó térfogaton vett fajhők közötti különbség a gázra jellemző specifikus gázállandóval lesz egyenlő. Ezt más formátumban, tehát a kivonás, azaz a különbség hangsúlyozásával már is láthatjuk kellőképpen kiemelve. Ez egy olyan egyszerű dolog, amely mindenképpen szükséges, hogy megmaradjon a nem felejtő memóriákban. Tehát a és CV különbsége minden egyes gáznál egyenlő lesz a specifikus gázállandóval. Mivel ez a specifikus gázállandó ugye az adott gáz fajtájától függ, ennek megfelelően tehát az egyes gázok esetében maguk a CP és CV értékek is el fognak térni egymástól. Ezt hívják egyébként Mayer egyenletnek, tehát az állandó nyomáson és állandó térfogaton vett fajhők különbsége a specifikus gázállandóval egyenlő. És akkor ezek nyomán lássunk fajhővel kapcsolatosan néhány példát, remélem, hogy akkor ez még belefér ebbe az órába. Ugye arról vagyon szó, mindjárt elő is keresem a kidolgozott számértékeket, hogy sokat ne kelljen bogarászni esetleg a számológéppel. Nézzük meg azt, hogy ha szerencsénk van, és pont kerek százas értékek között van szükségünk egy fajhő, közepes fajhő meghatározására, akkor az hogyan is történik. Legyen hidrogén az adott vegyület, 100 és 1000 Celsius fok hőmérséklet különbség, hőmérséklet intervallumban szeretnénk meghatározni a közepes fajhő értékét. Ehhez tehát föl kell csapnunk a táblázatokat, megkeresni a hidrogénre vonatkozó értékeket. Mit is kér? Izokor fajhő, tehát CV-t kell meghatároznunk, tehát kikeressük a CV közepest 0 és 100 fok között, hiszen csak ilyet fogunk találni, és kikeressük 0 és 1000 között. Ugye az lenne a szerencsétlenség, hogyha mondjuk az előző példából, tehát itt említettem olyat, hogy mondjuk 100, hanem mondjuk 69 fok lenne az alsó hőmérséklet. Akkor előtte még kéne interpolálnunk, azaz meghatározni azt, hogy 0 és 100 között mennyi, 0 és 0 között mennyi, az mondjuk ugye egy eléggé vicces dolog, tehát a nullánál a valódi fajhő mennyi, tulajdonképpen abból tudnánk ugye kiindulni, és akkor ezt ugye arányosan 100 részre fölbontva 69 résznél mekkora értéket találunk. Ugye egy egyszerű lineáris interpolációval meghatározhatnánk azt az értéket. Itt most nem megyünk bele ezekbe a részletekbe. Az egyszerűség kedvéért nézzük azt, hogy mi van akkor, hogyha 0 és 100 és 0 és 1000 közötti értékek alapján kell kiindulnunk. Lássuk akkor azt, hogy ugye ez hogyan s miképpen működik. Ugye elővéve az előzőekben rögzített bűvképletet, ugye C közepes 0-tól T2-ig szer T2, mínusz C közepes 0-tól T1-ig szer T1, osztva T2 mínusz T1-jel lesz az az egyetlen egy képlet, amit igazándiból használnunk kell ebben az esetben. Ez ugye úgy fog kinézni, behelyettesítvén az egyes értékeket, ugye a CV 0-tól 1000-ig az 10652 joule per kilogram kelvin, ezt kell megszoroznunk 1000-rel, ebből kell levonnunk a 10228 joule per kilogram kelvin, szorozva 100 Celsiusos értéket, és ezt a különbséget végezetül el kell osztanunk ugye az 1000-100, azaz 900 Celsius fokos hőmérséklet különbséggel. Hogyha kiszámoljuk a dolgokat, akkor ennek a törtnek a számlálója az ilyen 9.600.000 környékére adódik, míg a nevezője ugye 900, ebből az következik, hogy értéke 10.699 lesz. Tehát ha ezt a CV közepest T1-től T2-ig behelyettesítgetjük, akkor ez végezetül, tehát 10.699 joule per kilogram kelvin fog adni. Hát ha 10.000, akkor joule, ha 10 egész, akkor kilojoule. Tehát ha ide beteszem a tizedes vesszőt, akkor kilojoule. Tehát itt ugye kilózsulban vannak megadva, viszont ott vannak ugye a tizedes vesszők is. Tehát ott 10,228 ezred, illetőleg 10,652 ezred. És egy valamin mindenképpen el kell gondolkoznunk. Nézzük csak meg, hasonlítsuk össze a három értéket. Ugye 100 és 1000 közötti értékre voltunk kíváncsiak. Volt egy 0 és 100, meg volt egy 0 és 1000 közötti értékünk. Az ugye joggal várható, hogy a 0 és 100 közötti értéknél legyen nagyobb, hiszen azt mondtuk, hogy monoton növekedő függvényről van szó, általában szigorú a monoton növekedő függvényről, tehát ez még nem nagy meglepetés. Az viszont, hogy nagyobb lett, mint a 0 és 1000 közötti, ez vajon mivel magyarázható? Tehát ha valaki belefut egy ilyenbe, akkor ne ijedjen meg rögtön, hogy húha, ezt elszámoltam, mert nagyobb lett. Ez a természetes. Ha ide visszanézünk erre a kis ábrára, akkor ugye mit tapasztalunk? Ugye nézzük innen nullától T2-ig, az ad valamekkora értéket. Ugye itt az alja miatt ugye valami ilyesmi jellegű középértéket fog adni. Ha ezt az alsó részt lecsapjuk, és T1-ig fölmegyünk, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy egy magasabb kezdőértékről indítjuk az átlagolást. Vagyis az átlagérték kúszik fölfelé. Tehát az, hogy a magasabb kezdőhőmérséklet és adott véghőmérséklet közötti végeredményünk magasabb átlagos fajhőt ad, mint a 0 és T2 közötti, ez teljes mértékben természetes folyamat, ennek így kell kijönnie. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy egy ilyen esetben ez szabályos, és egyúttal már félig meddig le is ellenőriztük magunkat, hiszen első közelítésben mondhatjuk, hogy ha nagyobbat kaptunk, akkor az már jó irányba történő elmozdulást jelent. Ez a feladat érthető volt-e? Ha igen, akkor nézzünk, még bőséggel van időnk. A kettes, a következő példa, egy kis átváltogatás az egyes fajhők között. Legyen nitrogén, ami adott, fajhő kettes, és ez a nitrogén normál köbméter tömegre vonatkoztatott, hát inkább térfogatra, tehát normál köbméter térfogatra egy normál köbméterre vonatkoztatott izobár fajhőjét. Ha feltételezzük, hogy a fajhő nem függ a hőmérséklettől. Na most ez pedig az egyszerűbb megoldási módja a dolgoknak. Itt az előzőekben elfelejtettem mondani a szabadságfokok kapcsán, hogy a fajhővel kapcsolatosan a kinetikai gázelmélet segítségével, és akkor ezt most rögzítsük, a fajhő a következőképpen számítható. Gondolom, hogy ez már annyira nem tart számot az érdeklődésre, úgyhogy akkor itt most egy kicsit törlök. És nézzük azt, hogy akkor a kinetikai gázelmélet segítségével hogyan határozhatóak meg a fajhők. Tehát amikor azt kapjuk, hogy a fajhő nem a hőmérséklet függvénye, akkor milyen képlethez is lehet folyamodni. Ja, arról szükséges tudni, itt most a levezetéseket mellőzvén, a CV az egyenlő lesz F per 2-ször R-rel, és majd mindjárt itt, ahogy szárad a tábla, szebben is látszódni fog, míg a CP pedig egyenlő lesz F plusz 2 per 2 ször R-rel. Tehát ha ismerjük egy gáznak a specifikus gázállandóját, akkor a kinetikai gázelmélet ismeretében úgy határozhatjuk meg az izokór, illetőleg izobár fajhőjét, izokór esetben F per 2 ször R, tehát a szabadságfokok száma per 2 szorozva a specifikus gázállandóval, a CP pedig a szabadságfokok száma F plusz 2 per 2 ször R-ként határozható meg. A helyzet az, hogy ha ezt ellenőrizni szeretnénk az imént megtanult Mayer egyenlettel, akkor CP minusz CV vajon kiadja-e az R-et? nagyon szépen látszik, hogy ugye f, per 2, f plusz 2 per 2 mínusz f per 2 ször r-et kapunk, és két f 2 per 2 ször r, azaz a cp mínusz cv különbsége megadja szépen a specifikus gázállandót, vagyis ezekkel a képletekkel lehet számolni a továbbiakban. Mivel számunkra izobár fajhőre van szükség, ezért azt mondhatjuk, hogy ez az izobár fajhő, az tehát f plusz 2 per 2 ször r. De mivel az r így magában nincsen most megadva, vissza kell emlékeznünk arra, hogy ez nem más, mint rm, univerzális gázállandó osztva a kilomol tömeggel, ami ugye ott van, m nitrogén 28, ugye 14-es az atomnak a súlya, tehát a kilomol tömeg, mivel két atom alkotja, ezért ennek duplája lesz. Mivel két atom alkotja, ezért hány szabadságfokkal rendelkezik? 5, így van. Tehát itt már írhatjuk is azt, hogy ez 7 per 2 ször, és akkor ugye az r helyére behelyettesítve az rm per m-et, 8314 joule per kilomol kelvin, alulra pedig betesszük azt, hogy 28 kg per kilomol. Tehát kapunk egy olyan értéket, ami 1039 joule per kilogram kelvin. Igen ám, de ez micsoda? Az egységnyi tömegre vonatkoztatott fajhő, itt pedig pont azt kérdezték, hogy egységnyi térfogatra vonatkoztatott fajhő mennyi. Na nézzük akkor, hogy ezzel hogyan lehet megbirkózni. Ugye tulajdonképpen nem másról van szó, mint ugye szoroznunk kéne ugye róval, de most vezessük végig ugye KH-tól az egész kifejezést. Ugye nézzük meg azt, hogy ugye adott az, hogy normál köbméter, tehát normál állapotban, ugye tudjuk azt, hogy 101.325 pászkál a nyomás, és 273 Kelvin, azaz 0 Celsius fok a hőmérséklet. Tehát innentől a PN szer V egyenlő lesz ugye az M szer R szer TN-nel. Ugye egységnyi tömegre dolgozunk, tehát ezt az M-et ezt helyettesítsük egyel, és rendezzük ugye V-re a kifejezést, akkor a V az egyenlő lesz egységnyi tömegnek a térfogata, az ugye az M szer R szer TN per PN. Ha ide behelyettesítjük ezeket az értékeket, feltéve mondom még egyszer, hogy egy kilogramnyi anyagot veszünk alapul, akkor azt fogjuk kapni, hogy néhány tízezred pontatlansággal 8 tized köbmétert foglal el 0 Celsius fokon, 1 kg nitrogén. Azaz, most már tudjuk azt, hogy mekkora az 1 kg-nak a fajhője. Most már csak azt szeretnénk megtudni, hogy egy köbméternek mekkora a fajhője. Innentől kezdve tehát osztanunk kell ugye V-vel. Ugye be kell szoroznunk M-mel, ami most legyen jelen pillanatban ugye 1, hiszen erre végeztük el a számítást. Osztva V-vel, ugye kapjuk végül a sűrűséget. Tehát ugye a CP vessző egyenlő ugye az M per V szer ugye CP, ez pedig tehát azt mondja, hogy ugye 0,8 köbméter van 1 kilogramban, tehát 1 per 0,8 szor 1039 egyenlő lesz 1299. Vigyázni kell, mert itt ugye joule per kilogram kelvin van, itt kilogram per köbméter, tehát joule per köbméter kelvin marad belőle. Tehát ugye ezt a kilogrammot kiejti a szorzásból az 1 kilogram. itt a köbméter pedig lejön a nevezőbe, tehát 1299 joule per köbméter kelvinként adódik a végeredmény. Ez is kellőképpen érthető volt-e? Átváltásokkal akkor valószínűleg, remélhetőleg már nem lesz gond. Mivel időnk lassacskán végére jár, ezért azt mondom, hogy csak logikailag próbáljuk meg végigkövetni ezt a hármas fajhőt, hogy hogyan és miképpen jöhet létre. Izobár kilomol hőjét kaptuk meg, ez a CMP 0 és T között, közepes izobár kilomol hő, ez egy analitikus kifejezés, de ez most vigyázat, nem a valódi, hanem a közepes. És akkor itt jön be az, hogy ha a valódira vagyunk kíváncsiak, amíg a valódinak az integrálja a közepes, addig viszont a közepesből deriválással tudjuk majd meghatározni a valódi fajhőt. Tehát abban az esetben, hogyha ezt a példát szeretnénk megoldani, akkor arról szükséges tudni, ugye visszaemlékezve az eredeti kifejezésre, hogy a C közepes nullától T-ig szorozva, ugye T minusz nullával, az egyenlő lesz integrál nullától T-ig, ugye C T DT-vel. És mi mire vagyunk kíváncsiak? Erre ittni, ennyire. Hogy adott hőmérsékletnél a valódi fajhő mennyi? Na most ebben az lesz a szerencsénk, hogy nulláról beszélünk, mint alsó határ. Tehát ez egyszerűsíthető úgy, hogy C közepes nullától T-ig szer T egyenlő, ugye az integrál nullától T-ig C T DT-vel. Na most mivel ez nekünk itt jelöljük valami szép színnel annak érdekében, hogy jól látható legyen. Ez van megadva ott analitikus formában. Ha ezt beszorozzuk T-vel, akkor ugye minden egyes tagnak a kitevője egyel emelkedik. Ugye 35,86 mellett megjelenik egy T-s szorzó, a 0,02064 mellett ugye T-ről T négyzetre növekszik, és ez a mínuszos tag T négyzetről T köbbre fog emelkedni. És ugye az egésznek az lesz a lényege, hogy ebben a szent pillanatban itt végzünk egy differenciálást. És ha ezt itt elvégezzük, akkor megkapjuk azt, hogy az előzőekben ezt a szorzatot, ha tehát megkaptuk, ezt differenciálva, ugye nemes egyszerűséggel, mivel ez egy polinom, ennek hatására ugye egyel csökkentgetvén az egyes kitevőket, vigyázva arra, ahol ugye kettő vagy annál nagyobb kitevő adódik, ott ugye azt a bizonyos szorzótagot lehozzuk szorzásként. Megkapunk egy kifejezést, egy újabb függvényt, ami T-nek a függvénye lesz, de ez innentől kezdve már a valódi fajhőnek a függvénye. A valódi fajhő függvény lesz, amit így tehát megkapunk. És ennek hatására oda behelyettesítve 400 fokot, megkapjuk azt, hogy ott mennyi a valódi fajhő. De vigyázzunk, ez még egyenlőre csak izobár kilomol hő. Tehát, ha fajhőre vagyunk kíváncsiak, akkor még osztani kell a molekula kilomol tömegével, és úgy lesz aztán végeredmény. Érdemesnek tartanám ennyi kiindulás alapján megpróbálni megfejteni otthon ezt a kis példát. Innentől kezdve, tehát annyi, ami nem került föl a táblára, hogy be kell ugye helyettesíteni ezt a megadott függvényt szorozva T-vel, utána ezt differenciálni kell T szerint, kapunk egy másik függvényt, ami ehhez hasonlatos lesz, csak ugye mivel itt volt T, az eltűnik, itt volt T négyzet, itt egy kettes szorzó lesz, itt volt T köb, ezért egy hármas szorzó lesz, és az adott T egyenlő 400 Celsius fokot be kell helyettesíteni. Ez lesz tehát a valódi kilomol hő 400 Celsiuson, ezt osztani kell még 44-jel, hiszen ugye CO2-ről van szó, annyi a kilomol tömege, innentől kezdve kapunk egy értéket, és ugye a kis példatár végén találhatóak az esetek döntő többségében helyes végeredmények, le lehet ellenőrizni, hogy megfelelően megkapjuk-e a végeredményt. Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor következő héten a gázkeverékekkel folytatom. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!